Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma hazai környezetből jelentkezünk Kelemen Ferenc, marosvásárhelyi nyugalmazott koreográfus, művészeti író, rádiós, a Marosvásárhelyi Rádió és a Bukaresti Rádió egykori munkatársának a vendégei vagyunk. 1944. július 7-én született Marosvásárhelyen, középiskolai tanulmányait a Bolyai Farkas Liceumban végezte, majd 1965-ben a pedagógiai főiskolán magyar-román szakos tanári oklevelet szerzett. Tanulmányait a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen folytatta, ahol magyar nyelv és irodalomból államvizsgázott 1973-ban. Korai ifjúságától foglalkoztatja a népi táncművészet. A Marosvásárhelyi Székely Népi Együttes táncosa 1965 és 1967 között, ugyanott a Népi Művészeti Iskolában tánctanár 1967 és 1971 között, majd az Egyetemisták Művelődési Házának művészeti irányítója. Közben 1973 és 1982 között mozgásművészeti kollégiumot tartott a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán. A Marosvásárhelyi Főiskolások táncegyüttesével számos országos díjat és helyezést nyert. Felkérésre, mint vendég, több színházi előadás koreográfiáját készítette el Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen. A román televízió számára filmkoreográfiákat készített. A magyar nyelvű adás keretében műsorra kerülők közül megemlítjük Régi erdélyi énekek és táncok 1978-ból, Vajdahunyadi várjátékok 1979-ből és a Mondod-e még című szerzeményeit. A Csáki Zoltán indította Kaláka első két népi hagyománytápoló adásának előkészítésében, mint koreográfiai szakértő vett részt. Az Előre, a Hét, Igaz Szó, Korunk, Művelődés, Új Élet és Vörös Zászló hasábjain 1967-től rendszeresen megjelenő írásaiban, főként a népi tánckultúra, mozgás és színművészet elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. 1970-től a Marosvásárhelyi Rádió külső, majd az 1989-es rendszerváltást követően belső munkatársa. Nyugdíjazása előtt pár évet a Bukaresti Rádió magyar adásánál dolgozott. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, a zenei betiteken a Maros Művészegyüttes Vajda Szent Iványi táncaiból hallgatunk részleteket. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mai műsorunknak egy különleges vendége van, Kelemen Ferenc, akit a Marosvásárhelyi Rádió hallgatói, a Bukaresti Rádió hallgatói hangról és képről is szerintem ismertek, és hosszú évekig ott volt az előszobában, a konyhában, a szobában a hangjával. Az a megtiszteltetés ért, hogy tegeződhetünk. Nagy szeretettel köszöntelek itt a műsorban. 8 évtized, az nem kis idő, és ez alatt nagyon sok minden történt. Hogy kezdődött ez a szép karrier? Mert koreográfusként ismert egy rétege a hallgatóinknak, meg az ismerőseinek, aztán a vége fele már rádiósként ismertek meg.
Úgy kezdődött, hogy én nagyon szerelmes voltam a rádióba. Kimondottan a Marosvásárhelyi Rádióban, hűséges hallgatója voltam a nehéz időkben is, és mindig arra vágytam, hogy én vajon mikor tudok a rádiónál lenni, beszélni. A 8. évtized közelében visszagondolok a gyerekkoromra. Képzeld el azt, hogy édesapám és édesanyám egymás mellett az ágyba keseregnek, és én ott vagyok, mint kisgyerek, 6 éves kisgyerek. Az édesanyám azt mondja édesapámnak, Jóska, édesapám tanár volt a Bolyai Kollégiumban, egy nagyon tisztelt, becsült tanár, és egy nagyon családszerető ember. Édesanyám rákérdezett újból, hogy de ma mit adunk a 6 gyereknek? Ugyanis 6 voltunk testvérek, már csak 4 vagyunk, 2 elmentek az égi fényekbe. Emlékszem tökéletesen, hogy ez nekik mekkora gond volt, sőt, kitalálni minden nap azt, hogy lehet azt megcsinálni, hogy minden napra tudjad azt, hogy 8 embernek kell adjál reggelit, ebédet, vacsorát. És aztán mindig azt mondta édesanyám, Piroska, kicsi drága, hogy a Jóisten minket megsegít, és mindig előkerül. Aztán úgy került elő minden, hogy nem csak finom ételek voltak, nagyon finoman főzött. A lelke benne volt az ételekben, de olyan szempontból, hogy a jóságot sugározták az ételek is. Nagyon nagy hívő volt. Reggel mindig 5-kor elment a templomba, hazajött. Mi akkor már készülöttünk az iskolába, és azt mondta, hogy na most nyugodt vagyok, mert már imádkoztam, már megkaptam az ígéretet, hogy vigyázz ránk a Jóisten, és nyugodtan lehet készülődni. Édesanyám darásfészket készített, és képzeld el, hogy én minden reggel 5-es voltam, elindultam Marosvásárhelyen árulni a darásfészket. Olyan 15-20 darabot. Egy lej volt egy darab. Az egyik napon megállított egy magyarul nehézkesen beszélő valamilyen bürokrata vagy irodalmár, idézőjelbe téve, van engedélyem, hogy tésztát áruljak? Nekem már szöktek a könnyeim a szemembe, hogy biztos van édesanyámnak. Tessék tőle megkérdezni, mert neki van. És erre azt mondta a fiatal öreg úr, na akkor légy szíves, menj haza, és mondd meg édesanyádnak, hogy szerezzetek engedélyt, mert másképp ide nem engedlek be. Persze nagyon el voltam keseredve, édesanyám még jobban. Minden nap az a 20 tészta, amit el tudtam adni, reggel 8-kor indultam el, 11 fele már egy se volt, rendkívül finom volt a darásfészek, illatozott valósággal, és egyszer megállt, azt mondta nekem az egyik reggel, hogy várjál, mert itt csak 19 lej van, pedig 20 sütebény volt. És egy kicsit olyan szomorkásan lehajtottam a fejem, hogy tudom, hogy miért van csak annyi. Miért van, kérdezte anyai drága szigorral. Mondom, azért, mert úgy kívántam, édesanyám, és egyet megettem én. Igen, nincs semmi baj, akkor a fizetésed, mert minden 10 sütemény után kaptam egy lejt. És azt mondta, most nem fogod megkapni a másik lejt, és erre fogta magát, és néhány perc után oda nyújtott nekem nem csak azt, amivel én tartoztam, hanem még rátett egy lejt. Tehát ilyen epizódok vannak a gyerekkorunkból. Aztán a fiatal korban rengeteg élményem volt. Édesapámmal kijártunk vásárolni. A főtéren volt a piac, szombat-vasárnap. És szombat-vasárnap a piac már reggel 6-kor működött Vásárhelyen. Persze nagyobb rész csak magyar szöveget lehetett hallani. 12-kor pedig bezárt a piac, jöttek a takarítók, gyönyörűen kitakarították az egész főteret, és oldalról húztak be a konflisok, a lovaskocsik. És sétaprogram volt a főtéren körbe. Hát annyira emlékszem, ugyanis a hátsó részen volt kicsi ülőke, és mi a gyerekek, akik futkároztunk ott körbe a főtéren, sokszor mezit láb is, nem is hiszem el. Felcsüccsentünk, és nagyon élveztük lógó lábakkal, hogy na mi is utasak vagyunk. Úgyhogy ilyen emlék sok van. Aztán a gyermekegyüttes az egy óriási élmény, ez már egy kicsit előbb van. Ha jól emlékszem, 1957-ben, nem sokkal a nagy együttes bemutatkozása után, amely fergeteges siker volt a Kultúrpalotában, megalakult a gyermekegyüttes, akkor úgy nevezték, hogy pionír együttes. És persze, hogy mentem boldogan, mert engem a tánc nagyon érdekelt, hát annyira érdekelt, hogy későbbi munkáimból is kiderült, hogy nem akármilyen módon viszonyultam a tánchoz. Sikerült, felvettek, és akkor kezdődött egy gyönyörű emlékutazás a gyímesekbe. Egy hónapot ott táboroztunk, és készültünk a programra. Nagyon-nagyon szép napok voltak, nem tudom felejteni őket.
Gondolom, hogy ezek a pillanatok úgy meghatározzák az ember életét, hogy honnan indul, milyen szigorúan nevelték, mennyire anyaian kórholták az embert. Ez visszaköszönt az egész életútadon szerintem.
Ez így van, viszont az úgynevezett szigorúságot is mindig úgy éreztem, hogy szívből jövő, az én utamat igazgató, engem nagyon szerető édesanyja van mellettem, akiben nagyon meg tudok bízni. Persze későbbi munkáimba igyekeztem, mert valahogy a szülőktől megkaptam a szeretet művészetét, hogy mindenkihez úgy közel egy Ferikém, hogy szeresd azt. És mondom, hát de ha bűnösök is vannak, s a hibásak is vannak, akkor imádkozzál értük. mondta édesanyám. Édesapám nem olyan mélyen, viszont édesapám egy olyan szigorú tanár volt, román nyelv és irodalmat tanított a Bolyaiba, aki úgy készítette fel a gyerekeket, hogy az osztályából, amikor végeztek, a 90% román nyelvű egyetemre tudott bejutni. Ez is valamikor az 50-es években volt. De aztán sajnos bekövetkezett az, ami nagyon elszomorított. Édesanyám 55 éves korában vese elégtelenségben, az égi fényekben ment, és nagyon hiányzott utána, mert édesapám szigorúan vett egyenesen, tessék megcsinálni, nem magyarázni, nem dumálunk mellé, de aztán haladt az élet előre. Leérettségiztem, és érettségi után felvételiztem a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolára. Úgy éreztem, hogy ez egy nagyon szigorú, de nagyon erős szakmai lakiskola, hiszen olyan tanárok voltak, én a román-magyar szakra mentem, mint Gabriel Skridon professzor úr, aki a budapesti román katedrán katedrafőnök volt ott is, aztán Kicsi Antal nevű költő, író, akinek egy gyönyörű versét mindig mormolom magamba. Nekem kedvenc tanárom volt, ő irodalomtörténész, Kicsi Antal. Olosz Katalinnak, néprajzos gyűjtőnek a férje volt. Egy pársoros kicsi versike, amit mindig a szívembe őrzek. Valahogy így hangzik. Ha erőre, jóra, bölcsességre vagyok éhes, hozzád ülök a megváltó kenyérhez. Hangod a szomjúságom oltja, s pillantásod föl-föl ragyogva, lehúnyt szempillámon is átsüt, mint a nap. Minden napon boldogsága vagy, napfény, csobogó víz, kenyér. Ha elmész, belém sajog, hogy egyszer minden véget ér. Ha elmész, üres marad a ház, siess haza, az úttesten vigyázz. Képzeld el, hogy ez a vers valamikor az 50-es, 60-as években született. Vigyázz nagyon az úttesten. Mit szólsz, hogy milyen vers? Úgyhogy nagyon tiszteltem, szegény, ő is már elköltözött a földi létből. Úgyhogy nagyon-nagyon jó tanáraink voltak. Márki Zoltán, az akkori divatos költő, sok hazafias verset is írt, viszont írtó nagy műveltségű ember volt.
Nehéz volt a tanári pályára menni? Mert amit említetted, téged inkább a tánc motivált volna, de ez apai sugallatra is ment, vagy példaképed volt édesapád?
Édesapám nem mondhatom, kimondottam, hogy példaképen volt, ami pedig azt illeti, hogy a táncot talán egy kicsit félretettem. Ez nem így van, ugyanis főiskolás koromban én a néptánc csoportban szerepeltem. Sőt, országos második díjat kaptunk az egyik kedves kicsi lányjal, akivel páros korondit táncoltunk. Igen, de aztán az a helyzet, hogy megkaptam a tanári diplomámat, és utána rögtön a népi együttesbe mentem táncolni. Fel is vettek Székely Dénességnek, köszönöm Dobokos István táncmesternek, kiváló emberek voltak mindannyian. És 2 évet táncoltam a Nagy Népi Együttesbe. Utána pedig a Népművészeti Iskolában, ami ott volt a főtéren, ott a Kultúrpalota körül, sikeresen felvételiztem egy tanári állásra. Tehát akkor tánctanár is voltam. Úgyhogy minden voltam, semmi se voltam.
Tudom, színházi felvételeknek is voltál koreográfusa, de nagyon soknak.
Így van. Nagyon jól sikerült együttműködni a bukaresti magyar tévészerkesztőségével. Engem nagyon izgatott az, hogy egy színdarabba például egy táncbetétet elkészíteni, vagy egy színdarabba úgy elkészíteni táncbetéteket is, hogy azok ne csüngjenek ki, ne betéttáncok legyenek, hanem szervesen épüljenek be magába a rendezésbe. És ez úgy néz ki, hogy sikerült, ugyanis több ilyen műsor volt.
Melyik a legemlékezetesebb?
Egy várat felsorolok, Vajdahunyadi várjátékok. Azelőtt már nagyon szépen sikerült az a felvétel, amit úgy készítettünk el szintén a bukaresti tévének, hogy régi erdélyi énekek és táncok. 16. századi tánc, zene, muzsika, elegáns volt, szép volt, nagyon szépek voltak a kosztümök. Viszont a szívem csücske mindenképpen a Kaláka műsor képezte. A Kaláka, amelynek különös története is van, megpróbálom nagyon tömören összefoglalni, mivel ilyen jól ment az együttműködés a bukaresti Magyar TV-vel, közben Vásárhelyen beindítottam a kortárs tánccsoportot, az orvos tanhallgatók tánccsoportját. Szerettem, bírtam, megcsináltam. Nos, a Kalákának különös története van, ugyanis Csáki Zoli barátomnak felhívtam a figyelmét, hogy nagyon izgat engem egy olyan műsor, ami néprajzos műsor, hiteles néprajzot fog ábrázolni, példát ad. Egy olyan műsor, amit a fiatalok kedvelnek, a szakemberek bekapcsolódnak. Hát úgy néz ki, hogy sikerült. Tudnék, 1977, ha jól emlékszem, szeptember vége fele elkészült az első Kaláka, amelyet Kolozsváron mutattunk be. Óriási nagy siker volt, és együtt örventünk. Csáki Zoli és Simon Fikati nagyon szépen vezették a műsorokat. Kiváló sajtóvízhangja volt a Kalákának, az elsőnek. Igen, ám de utána jöttek a többi Kalákák. Jött a Besztercei Kaláka, Sepsiszentgyörgyi Kaláka, aztán az utolsó Kaláka, a Gyimesi Kaláka, mindenik zónának a megfelelő táncaival, dalaival, hiteles előadóival, úgynevezett tiszta forrás vonalát követtük, hogy tiszta forrásból, tiszta anyagot, kiváló zenekarok voltak. Megszületett a táncház zenekar nagy népes serege. Ők aztán a Kalákákat kísérték tovább. Én közben kimaradtam a Kaláka műsorokból, úgy látszik kifelejtettek, nem tudom mit mondjak, de volt dolgozni való nagyon sok, hiszen az egyetemistáknál a diákművelődési házba, ahova a népművészeti iskolából kerültem át, ott már nagyon jól működött, de én mielőtt átkerültem volna egész normával, azelőtt már megalapítottam ezt a kortárs modern tánc együttest. Végtelenül izgatott engem az, hogy a néptáncot hogy lehetne felhasználni a kortárs mozdulatművészetben. Nagyon érdekelt engem az, hogy lehet úgy korszerű mozdulatművészetet teremteni, hogy annak művészi ereje legyen és sokkoló hatásra. Ez félig meddig sikerült. 4 országos első díjat kaptunk a táncosaimmal, akik mondom zömében orvostanhallgatók voltak, de példások is voltak. Meg voltak olyanok is fiatalok, akik betekintettek az Apollóban, mert ott volt egy szép próbaterem, ami csak az enyém volt, és ott szabadon dolgozhattam. És kérdezték egy próba után, ilyen fiatalok, jó érzésűek, hogy nem tetszik engedni, hogy mi is táncoljunk. Hát mondom, ha ilyen tudtok táncolni, amit itt végeredményben mozdulatművészetnek nevezzük, ennek pedig a nagymesterét úgy fedeztem fel, hogy volt Bukarestben egy Miriam Raducanu nevezetű hölgy, aki éjszakai műsorokat tartott Nocturne címen. Hát akkora élmény volt, leutaztam Bukarestbe, és végignéztem, vagy 2, utána még készítettem egy beszélgetést is Miriam Raducanuval. Ő és akkor 18-19 éves fiatal emberrel, Gigi Kacsuljánúval, aki most már örök fiatal öreg bácsi, és a Színi Akadémián is katedrafőnök, ő akkor képzeld el 20 éves korában. Hihetetlen, hogy mit műveltek a karjukkal, a nyakukkal, a kezükkel, a fejükkel, a térdükkel. Tehát felfedezték az új mozgásvilágot. Szinte azt mondhatnám, hogy az új mozgásvilág reneszánszát éltük akkor. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon szép élmény volt.
Nem akartalak félbeszakítani, de én most készülve a beszélgetésre összeolvastam, amit csak lehetett rólad, és én tudtam, hogy a Kalákát te találtad ki, de ez sehol nem jelenik meg a lexikonokban. Miért nem jelenik meg, hogy az ötletgazda végül is te voltál?
Más helyről is kiszorultam. Tulajdonképpen az történt, hogy én Csáki Zolival beszéltem először Vásárhelyen, és azt mondtam, hogy Zoli, nem volna jó egy olyan néprajzi műsort csinálni a magyar adásban, ami tulajdonképpen a hiteles néptáncokat tükrözi vissza, etnográfiai zónáként mutatna be, és azt a nevet adnánk neki, hogy Csürdöngölő. Nagyon tetszett Csáki Zolinak, szólt Bodor Pálnak, aki végtelenül támogatta, és azt mondta, nagyon jó ötlet, arról volt szó, hogy Kelemen Feri kitalálta ezt a csürdöngölő címet, és ez nagyon jó volt. Végül is megjelent Simon Fikat is, mert én többször leutaztam Bukarestbe, hogy fejtsem ki papíron, mutassam be, hogy hogy képzeljük el a kalákát. Hát én, mint kaláka ötletgazda, én nagyon szigorúan tartottam magam az elképzeléshez, belementem abba is, hogy más cím legyen, hogy kaláka cím, mert sok mindent kifejez ez a szó, hogy kaláka, hogy együtt vagyunk, hogy összetartozunk, hogy van miért örvendenünk, hogy ne szomorkodjunk, nem sorolom tovább, tehát a kaláka cím tényleg nagyon jó volt. És aztán sorra mentek a kalákák, amelyekben én, mint ötletgazda már nem szerepeltem, viszont az utolsón, ami Rugonfalván volt, ha jól emlékszem, de hát engem ez nem zavart, János kedves. Én örventem, mert ha meg tudod osztani az örömöt másokkal is, akkor sokkal gazdagabb a te örömöd. Ennek kell örvendeni. Ennek nagyon kell örvendeni. És itt a kalákás társaság olyan volt valóban, hát nézni azt a rengeteg fiatal, gyönyörű, habtiszta ruhában, népviseletekben, kalotaszegit, gyímesit, marosszékit, kükülőmentit, de egyik szebb volt, mint a másik. Ezt csak csodálni lehetett.
Annyi sikerélményben volt részed, és mégis valahogy a rádió vonzott. Én, ha jól tudom, a 70-es években már külsősként bedolgoztál. Mi volt akkor a feladatod? Mert aztán 90 után itt szerkesztőként sok műsort vezettél és szerkesztettél.
Tulajdonképpen én, mint külső munkatárs, Jászberényi Emesének köszönhetem azt, hogy megengedte, hogy az ifjúsági műsorba ilyen rövid kis anyagokat készítsek. Ezek voltak beszélgetések, voltak kis riportok, de viszont ami igazán érdekes volt, vezettem egy sorozatot, aminek az volt a neve, hogy Szenés társastánc történet. Értsd, bécsi keringő, angol keringő, foxtrot, csacsacsa, rumba, szamba. Ezeknek elmondtam a történetét. Persze én állandóan dúltam a szakirodalmat, mindabban, amit csináltam, amit elértem, óriási segítségemre voltak a magyarországi barátaim. Kiemelten tánctörténész volt, például dr. Kapusi Edit. Minden táncanyagot küldött nekem, gyakorlatokat, kicsit nehezen, de aztán megkaptam. Tehát ez a társaság történet nagyon népszerű volt, nagyon örventek neki, úgyhogy már volt némi tapasztalatom, de úgy érzem, hogy akkor sem nagyon szerették volna többen, hogy a rádióhoz kerüljük, pedig nem volt nagy szám soha. Én végeztem a magamét, meghallgattam azt, ha olyan utasítást kaptam, amit úgymond végre kellett hajtani, mondtam, jó, persze, így fogom csinálni, aztán elfelejtettem. Úgyhogy így a modern tánccal, így a társas táncokkal, meg aztán persze pantomim. A Színi Akadémián 9 évig óraadó tanár voltam. Jaj, mennyi kedves élménye van. A Széles Ferikéjék csoportja is, azon kívül egy olyan társasággal indultam, mint fiatal tanár, akik között ott volt Szilágyi Enikő, aki híres filmszínésznő is lett. Gyakran jár Erdélyben most előadóesteket tartani, ragyogóan néz ki. Különben ő volt az egyik főszereplője, énekelt a vajdahunyadi várjátékokban is. Tehát én oda kerültem a Színire, de hát ott volt egy kis bökkenő, mert Tompa Miklós mester, a rendező és a rektor egyszer behívatott magához. Tudilik, ahogy elkezdtem a munkát a Színi Akadémián, abban a helyben nekiláttam a friss anyagokhoz, a friss felfogáshoz, a friss utakhoz, a lehetőségek útjain próbálta benni. És úgy kezdődtek a táncórák, képzeld el reggel 8-kor, hogy futtattam a fiatalokat, én is futottam velük, körbe ott a Színi Akadémia körül, katolikus templom mellett, és nem tudom, hogy, de Tompa Miklós rektor fülébe jutott, hogy én futtatom a fiatalokat, és utána hívom be a balettterembe, hogy kezdjük el a ritmikával kezdtük, tehát nem azzal, hogy a rúd mellé álltunk, hogy Le Pas, Le Mans, Le France, Le nem tudom mi, hanem tapsoltunk, pattintottunk, megint tapsoltunk, a lábunkkal is tapsoltunk, és csináltunk például a vizsgára egy ilyen összeállítást, aminek Vörös Sándor kicsi versikéire óriási sikere volt. Vizsga kiértékelős idején azt mondta Kovács György, akit én végtelenül tiszteltem, a nagy híres Kovács György, hogy rektor úr, mi ezt a gyereket ide kéne vegyük egész normával, mert van benne valami. Hát olyan hálás voltam, hogy nem. De erre elkezdték azt, hogy igen, de nincs koreográfusi diplomám. Hát mondom, diplomám van, díjaim vannak, de mivel Romániában nem létezik koreográfusi főiskola vagy egyetem, én a legmagasabb fokot elértem azzal, hogy díjaztak. És erre azt mondta Tompa Miklós mester nekem, Ferike, egyet jegyezz meg, én nem táncos, komikus bohócokat akarok nevelni. Én drámai színészeket, akiknek hangjuk van, akik tudják, mit alakítanak, tudják, mi az, hogy realista színjátszás, ezt mondta nekem. És én csodálkoztam, hogy ezt mondja, mert én azt mondtam a tanítványaimnak, az órák alatt úgyis vizsgáztattam őket, hogy készüljenek fel, hogy nincs messze az az idő, amikor egy színész, ha valahová dolgozni akar menni, vagy szerződtetik valamelyik színházba, első kérdés, énekelni tudsz, táncolni tudsz, tehát ezt vésétek jól a lelketekbe, hogy aki felkészül így is, annak már nyerőszáma van. Pedig Tompa mester azt mondta, ne csinálj bohócot a táncosokból. Az idő kitigazolt minket.
Igen, de mikor az ember benne van, és hiába látja, hogy mifele tart, és mi lesz a következő lépés, mert mindig ezzel úgy elveszik a kedvét, és akkor most már érthető, hogy miért nem vettek fel a rádióhoz. Itt is szerették volna, ha megmondhatják, hogy mit gondolsz, akkor a színháznál megint szerették volna, ha megmondhatnák, hogy mit gondolj.
Mindig és ne tovább, mondhatjuk nyugodtan. Különben 89. december 19-én és 20-án nagyon érdekes dolog történt. Csifó Jánossal együtt voltunk téglabeszerzők az építkezési trösznél, mert leépítés volt, megszűnt a Vásárhelyi Rádió is, a vidéki stúdiók megszűntek.
Ez 1980. január 12-e.
Ilyen pontosan tudod, gratulálom.
Délután 1:45 állítólag.
Nagyon jó. És amikor olyan fokra állt be a nemzetközi helyzet idézőjelbe téve, mikor úgy elindultak az események, akkor Csifó Jancsinak, Jászberényinek, Gyarmati Dénesnek, aki iránt rendkívül tisztelettel tudok gondolni, egy olyan jó lelkű gyerek volt. Aztán, mikor kaptam a kritikákat a Hölgy Koszorútól, hogy azért egy kicsit így ne lép túl a megengedett szakasz, sa nem tudom mit, sa nem tudom mit, akkor azt mondtam Gyarmati Dénesnek, Csifónak, hogy én nem ülök itt, én nem érzem jól magam, nem ülök. Gyarmati Dénes azt mondta, ne beszéljeneket, itt ülsz, mert szükséged van ránk. Aztán így maradtam, Gyarmati Dénesnek köszönhetem. Viszont közeledett február, ugye 90. februárja, a gyertyás menet, ahol én is rohantam ki a Magnóval, készítettük a felvételeket egymás után, a jegyzeteket is, és benne szolgálatos szerkesztő is voltam, de közben jött a hír, hogy a román televízió arról beszél, hogy Szatmáron, Petén a magyar turisták ezrei özönlenek be nemzeti színű lobogókkal, és jönnek Erdélyt elfoglalni. Sikerült megszereznem a Szatmár megyei ezredes úrnak a telefonszámát. És hogy Domnukolónél, ezredes úr, szeretném megkérdezni, hogy milyen a forgalom a határon. És azt mondta, hogy normál. Normál, mondom, ez azt jelenti, hogy nem ezrével érkeznek. Szó sincs erről, ki beszél ilyeneket. Na, ilyen fogásom sikerült, amiknek örvente volt. De volt még egy nagyon édes dolog. A televízió úgy mondta be az események forgatagában a különböző magyar személyek nevét, hogy azt külön leröhögtük az egészet. Például Kincsest úgy nevezték, hogy Kineszesz Klót. Nekem annyira megtetszett ez, hogy őt így nevezik, hogy Kineszesz Klót, hogy írtam egy kicsi pamflettet a Népújságba, de azelőtt beolvastam a rádióba. És úgy fejeztem be, hogy tisztelettel üdvözöljük a több tízezer nem létező szemét, örvendünk, hogy a béke közeledik, és nem az összecsapás, pedig nagyon közeledett, és úgy írtam alá, hogy François Clément, vagyis Ferenc Keleme.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Annak idején, ott a fordulat után, mindenki azt hitte, hogy most már megváltja a világot, és most vége a cenzúrának, és bármit mondhatunk. Ti gondoltátok azt, hogy ennek lesz bőtje? Vagy bátrak voltatok, fiatalok voltatok, és próbáltatok tenni?
Így van. Viszont a bátorságunk az is csak egy bizonyos darabig mehetett, mert ilyen dolgok történtek, hogy telefonáltak nekem. Általában nekem panaszkodtak a hallgatók, hogy Kelemen úr, ide tessék menni, oda tessék valamit csinálni. A református temető fiatal gondnokához elmentem, mert kérte, hogy menjek el, ugyanis a Securitate ott volt a szomszédban, és a katonák ott voltak, és szögdöstek a magyar sírokon. És megtörtént ez. Különös furcsa dolog volt. Behívott engem ez a temető gondnok. Kérem, miért nem szólt nekik, hogy menjenek el, s hagyjanak békén mindenkit? Hát szóltam, de hát nem mentek el, hanem röhögtek nagyokat. Hát fiatal katonák voltak, nem tudták jó kedvükbe, mit csináljanak, vagy hova csináljanak. De a lényeg az, hogy másnap engem lehívattak az igazgatósághoz. Képzeld el, hogy működött a sajtószabadság.
Ide a rádióhoz.
Ide a rádióhoz. Moldován elvtárs volt az igazgató, és két civil ruhás hazafival ültek ott a bőrfotelves, buna zioás, ők is mondták, hogy buna zioás, kezet fogtak velem. De úgy fogtak kezet, hogy az egyik mormogta a nevét, nem értettem a nevét. És megkértem, hogy ne haragudjon románul persze, kihez van szerencsém. És erre megszólalt a rádióigazgatója. Fantasztik, hogy ilyet obráznik ez a kelemen, és megkaptam a lecsót. De nem törődtem, kijöttem, és mondtam, Istenem segíts meg, hogy azért ilyen hamar ne rúgjanak még ki. És úgy látszik, az őrangyalaim vigyáztak rám.
De meg sem melegedett a széket, amikor már kirúgás fenyegetett. Aztán jött a Fekete Március. Most visszanézve is hátborzongató, hogy mi mehettetek keresztül. Akkor riporterként kint voltál a forgatagban, vagy bent a stúdióban dolgoztál?
Kint is voltam, bent is voltam. Különben Szuker Ervinnek és más ismerősöknek, Cseke Péter riporter közírónak. Sokat meséltem az eseményekről. Tudni, hogy olyan szorult helyzet alakult ki, március 19-én, ugye, hogy egy hatalmas tömeg jött le a rádióhoz. Persze teljesen be voltak ásvány vizezve, csak csuklottak nagyokat, dőlingéltek nagyokat, de lánc volt a kezükbe, és ott volt, és elkezdték a lozinkák kiabálását, hogy nicsodát ungur este, numáj, numáj, romon este, soha, soha magyarul, mindig, mindig románul. Aztán elkezdték a trágyamódon való beszélgetést, és már kezdtek mászni a kerítésre a rádiónál, hogy jöjjenek be. Bementem a román szerkesztőkhöz, Jászberényiék azt mondták, Gyarmati Dénes főleg, hogy gyertek, húzódjunk fel egy irodába, mert ha ide bejönnek, olyan delíriumos állapotban vannak, hogy nem fognak minket kimélni, lehet, hogy az se, hogy ki román, és ki magyar. És Gyarmati Dénes azt mondja, na várja kicsit, és megkérte Tódjá Tárfinot, hogy menj le, légy szíves, és mondjál nekik valamit, mert ha nem, akkor itt tűzvész lesz. Tódja lement, ordibáltak, azt hitték, Tódja is magyar, és kérdezte ők, hogy testvérek, frácilor, mit akartok? Azt akarjuk, hogy menjünk be, hogy mi rendezzük a rádiót, mert ez a rádió a miénk, és nem a magyaroké, és nem a székelyeké, jó romásággal mondták. És erre azt mondta a Tárfin Tódja, hát kérem szépen, hát benn nincs is magyar adás, nincsenek magyar szerkesztők. Tényleg? És erre az egyik vezér mondta, hogy Jonél, te, Szándú és Pepi mentek, és leellenőrzitek az egészet. Feljöttek az emeletre, csak közben már ki voltak téve a magyaroktól kapott gyönyörű szép színes naptárok. És minden szerkesztőségi szobát leellenőriztek, és hogy mi az a színes, mit írott, mi van gyönyörű szép műemlék épületekkel. És mondtuk azt, hogy ezek műemlék épületek, ezek naptárak, amiket itt kaptunk a rádiónál. Azt hiszem, hogy ugyanez megjelent román nyelven is. Hol lehet kapni? Hát meg kell kérdezni a könyvesboltokban, mert valahol biztos lehet. És akkor az egyik nem bírt magával, és letépte a színes naptárt. Nem kell mondanom neked, hogy nekem fájt nagyon. Fájt, hogy ennyire próbáltak megalázni, és hogy végezzenek velünk. Úgyhogy a katonasághoz megfogalmaztunk egy pár mondatot, amit szintén én fogalmaztam meg, román nyelven persze, tekintettel a kialakult helyzetre, kérjük a katonaságot, a laktanya vezetőjét, egy ezredes volt, hogy jöjjön, és csináljon rendet, mert ha nem, itt kegyetlen dolgok történnek. Persze, hogy nem nagyon jöttek, viszont miután Tárfin Tódja azt mondta, hogy nincs egy magyar seben, és menjetek nyugodtan arrébb, mert sok helyre kell menjetek látogatni, és akkor visszamentek a Bolyai utcába, úgyhogy így lecsendesült egy kicsit. Hát azért elég hidegrázos volt, tudod, mikor a Hóér úgy érzi, hogy most őt akarják akasztani, de hát a Jóisten itt is megsegített. Rengeteg helyen éreztem, hogy a Jóisten velem van. Különben hívőnek neveltek, római katolikus vagyok, viszont vezettem egy műsort, amit aztán Tóth Béla vette, hát az volt a neve, hogy Ökumenikus Hitvilág. Borbé Zoltán, de jó, hogy eszembe jutott. Csodálatos munkatársak voltak és kollégák. A Borbé Zoli minden csütörtök délelőtti műsoromba odajött, hogy milyen zenét kérsz, hozott 2-3 példány, meghallgattuk. A szakmai igény olyan szinten volt, hogy felelősséged volt, mint szerkesztő, hogy mit adsz le, hogy adsz le. Különben katolikus anyag is volt, református és unitárius, úgyhogy én így éreztem tiszteletnek, hogy ne egy legyen, mert azt nem tudtuk volna megcsinálni, hogy külön legyen 30 perc katolikus, 30 perc református, unitárius, baptista, stb.
Még egy fél mondat erejéig térünk vissza a márciusi eseményekre. Milyen lélek jelenléte mentetek ki utána riportozni, amikor elvonultak innen az ostromlók?
Miután ők elvonultak szép csendben, és visszamentek a Bolyai térre, kiürült a stúdió, csak mi voltunk, a műsorvezetők, én is műsorvezető is voltam, különben én jelentettem be azt, hogy pár perccel ezelőtt megkezdődött az összecsapás. tehát valaki bennült a szerkesztőségbe, a többiek pedig száguldó riporterek voltak. Vagy voltunk, mert voltak is, és voltunk is, és hoztuk az anyagokat, a hölgyeket nem akartuk engedni, és bizony nagyon sok, nagyon értékes anyag. Csak érdekes módon sok minden eltűnt, elveszett. Csifoly Jancsi is azt mondja, hogy hihetetlen, milyen értékes anyagok. Úgyhogy én úgy tudom, hogy te nagy értékmentő munkát végzel. Szeretném megköszönni neked azt, hogy olyan jókedvűen dolgozom mindig, vagy szeretnék dolgozni, mert most már csak teszem magam, hogy dolgozom, hallgatom a rádiót, zamatosak a beszélgetéseid, értelmesen kérdezel, beszélgetsz, tehát nem kérdez felelek, műsor zajlik, és nagyon szeretném, hogy ezt a részt ne vágd ki. Ez az én személyes jogom, hogy azt mondjam, hogy benned egy olyan gyarmatit látok, akinek nagyon-nagyon méltó utódja vagy, tele vagy fantáziával, alkotókedve. Én csak azt kívánom, hogy vegyék észre mindenütt, ahol kell, mert a hallgatók, biztos vagyok, és sokan vagyunk, akik azt mondjuk, na, Sármási Janinak jön a műsora, adjon a Jóisten erőt és egészséget neked.
Világon kívül te még nagyon sokféle műsort készítettél. Mi áll legközelebb hozzád? Mert amikor templomot szenteltek, akkor is olyan összeállításokat készítettél, hogy szerintem mindenkinek a szíve repdesett, de bármilyen műsor vagy bármilyen interjú készült, volt annak lelke.
Ez személyi szerencsének köszönhető is az, hogy van melletted egy olyan barát szerkesztő, akire rábízhatod magad, és aki nyugodtan rám bízhatja magát. Olágál Elvirára gondolok, és nagyon köszönöm, hogy megemlítetted, ugyanis a Csíksomlyói búcsúnak legalább 4 kiadását közvetítettük. Az első 2-ben én is voltam, a többibe pedig hagytam, mert láttam, hogy Elvira olyan gyönyörűen készíti, hogy nem igaz. Elvirának különben volt egy 5 perces kis műsora, történelmi kis lecke, és képzeld el, hogy azt mertem mondani az egyik december 1-én, hogy az, ami a románoknak újongó ünnep, az nekünk magyaroknak gyász. Nem tert el 10 perc, figyelj meg, hogy figyelték az adásokat, olyanok, akik magyarul is tudtak, és lehívták Olágál Elvirát, Jász Berényi szaladt le, Vári Marianna szaladt le, és másnap közölték, hogy felbontják a munkaszerződését ezért a szövegért.
A rádió történetében ő az egyedüli, akit kirúgtak valamiért.
Így van, így van. És milyen az élet, János? Olyan az élet, hogy kirúgták Olágál Elvirát, nem volt rá szükség, pedig szerintem gyönyörűen beszélt, értelmes, művelt, most is tartjuk a kapcsolatot, Kossuth Rádióban gyakran hallom. Tehát Vásárhelyének nem volt jó, ki kellett rúgni, igen ám, de kiváló volt Budapesten a Kossuth Rádiónál. Sorozatban készítette és készíti a szebbnél szebb műsorait. Néprajzos műsor, egyházi műsor, új építkezések, beruházások, események, történelmi események. Tehát ő most is amennyire lehet aktívan dolgozik. De hát nem volt szép, hogy kirúgták. Egy dolgot még kifelejtettünk, az, hogy rengeteget jártam falura és együttesek talpra állítására, mint a Népművészeti Iskola tanára, tehát Magyar Dellő, Demeter Jóskának a faluja, a költőnek, aki most Magyarországon van, Üvegcsűr. Feltámasztottunk műsorokat Sárpatakon. Tulajdonképpen én úgy képzeltem el a munkámat és az életemet, hogy állandóan én nagyon szerettem a vidéket. Marosvásárhelyen születtem, ott nőttem fel, itt élek most is. Valahogy elvarázsolt a táj. A Kükülő mentére mentünk, csodaszép. A Maros mentére mentünk, gyönyörű szép Felső Maros mente, különösen. Hogyha mentünk ide a közelebbre is, a Nyárád mentére, a Nyárád menti falvakba, különben a Nyárád menti falvakba is több faluban részt vettem együttesek újraépítésén. És nagyon hálásak voltak a résztvevők. Ez volt a cél, ez volt a lehetőség, sokkal többet kellett volna csinálnom. Így érzem.
95. június 1-től dolgoztunk együtt egy pár évig. Én kívülről úgy láttam, hogy elismert vagy szeretnek a kollégák, de mégis a nyugdíjazás előtt a Bukaresti Rádiónál dolgoztál. Miért volt ez a váltás?
Ez kényszerhelyzetben volt. Úgy éreztem, hogy én nem tudok már újat itt nyújtani. A mozgásművészetet abba hagytam, és nagyon kezdtem gyűjteni a cikkeimet, tudnék, rengeteg cikket írtam. A kínai balettől, a különböző játékos ritmikai órákon keresztül, különböző tánccikkeket. Vásárhelyen csináltunk egy ilyet, hogy társas tánc sorozat, Kultúrpalota kis termébe. Az ember érzi azt, hogy hát valamit csinál, de azért többet kellett volna.
És Bukarestben ezt lehetett csinálni, mert én úgy tudom, hogy tudósítója voltál, napi tudósító.
Tudósító voltam, és azért siettem aztán nyugdíjba, mert engem felhívott a bukaresti technikus, és én telefonon mondtam az anyagot. Igen, nem csak 60%-ában, most már elmondhatom, mert Bogdán Tibi is nyugszik, szegény, Isten nyugasztalja. Tehát ezek a technikusok be voltak teljesen dringelve. És mikor befejeztem, és megköszöntem nekik, Ékes Románya, akkor közölte, hogy várjak egy kicsit, mert rossz gombot nyomott meg, és nem volt semmi felvétel. És ez előfordult 3-szor, 4-szer, 5-szor, és azt mondtam, ez nem az én idegrendszeremnek való. Kelemen Feri, vigyázz magadra, és akkor más is vigyáz.
Te készítettél összeállításokat is, és én, ha jól tudom, azt itt állítottad össze a rádióba, innen küldték át a technikáról.
Az nagyon ritkán volt, mert nem adtak nekem egy irodatervet. Aztán a szkocsos ragasztás, amit én tulajdonképpen Gyarmati Dénestől tanultam, hát egy mestere volt a szkocsoknak. Ezek a kicsi vékony szallagok, neked is gondolom, hogy van.
Naponta raggatom én is a régi szallagokat, mikor digitalizálom.
Tehát János, én úgy érzem, valamit letettem az asztalra, Jóisten segedelmével ennyi sikerült. Aztán nem tartottam magam másnak, mint közművelődési, művészeti napszámosnak. Most is annak érzem magam, csak mellé teszem. Nyugdíjas napszámosnak, aki készül messzi utakra.
Gondolom, hogy azért melengeti az ember lelkét, hogy a fiad, Zsolt, ő is valamilyen téren a média fele lavírozott.
Igen, nagyon büszke vagyok Zsoltra. Tudnélik most is az MTVA-nál a sporthíreket ő szelektálja, ő szűri nyelvhelyesség szempontjából. Viszont még büszkébb vagyok a fiú unokámra, aki most 20 éves, Petikének hívják, és 9 éves korától néptáncos. Imádja a néptáncokat, hát minden vágyam. A muzsikál a lelkem János. Miért ne örvendjek ennek? Aki nem tud ennyinek örvendeni, annak ne legyen más igénye. Nagyon szerettem a verseket, és most is szeretem, és imádom az erdélyi magyar költőket, és az egyik kedvenc versem Áprili Lajosnak a Március című költeménye. A naptüze látod, a fürge diákot a lapra kicsalta, a csúcsra kiállt, zengve nevetve kibudjan a kedve, s egy ős evojét a fénybe kiállt. Régi kiszáradt tóvize árad, néma patakokból a víz kibuzog, zeng a picinyke szénfejű cínke, vigdidi rambusz a daktiluszok. Sejmit a barka már rég kitakarta, sárga virágját bontja a som, futfut az áram a déli sugárban, s hökken a hó a hideg havason. Barna patakja napra kacagva, lomhamarosba, csengve siet, cseng a csatorna, zeng a hegyorma, zeng, ugye zeng, ugye zeng a szíved.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Ma Kelemen Ferenc, marosvásárhelyi nyugalmazott koreográfus, művészeti író, rádiós vendégei voltunk. 8 évtized, valamint egy gazdag életpálya fontosabb állomásait próbáltuk feleleveníteni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon
és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!